Itt van ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Vajon hogyan vezethet minket egy idézet, egy részlet a Bibliából, és melyek azok a fontos pontok, amik az életünkben vezethetnek bennünket, és amelyek a hitünket megerősítik? Erről beszélgetünk Egressy Miklóssal, görögkatolikus lelkésszel, aki Jánosiból érkezett hozzánk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm.
Köszöntöm őket, kedves hallgatókat.
Az idézet, amik rá volt írva a pappá szentelésemi emléklapra, amik éppen 24 éve volt, ez, hogy elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Lukács evangéliumának 4. fejezetéből a 18. vers. Én, mikor ezt választottam, ezt nem véletlenül választottam, hisz Kárpátaljáról jövök, és egy olyan közegben nőttünk föl a kommunizmusban, ahol bizony nagyon ránk fért már, hogy jöjjön ez a váltás, hisz a kommunizmusra felnőni az nem volt könnyű dolog. Azért nem volt könnyű dolog, mert az ideológiát nem csak itt Magyarországon erültették rá az emberekre, hanem nálunk még inkább Kárpátalján ezt ránk erültették. És mikor a lázadó körbe értem, mikor ilyen tinédzser lettem, akkor el is hittem azt, amit mondanak nekem az iskolában, és lázadtam a szüleim ellen. De előbb-utóbb rá kellett döbbennem arra, hogy valaki hazudik. Vagy az iskolában nem mondanak igazat, vagy a szüleim nem mondanak igazat. És elkezdtem keresni a szüleimben a hibát. Mikor tudnák beléjük kötni, hogy miért, mit csinálnak rosszul, és mit csinálnak nem jól. Tudni kell, hogy nagy családból származom, 3 öcsém van, és az Egressy család az nagyon nagy. Csak 12 unokatestvérem van, és rengeteg más nagybátyja, nagynéni. És olyan szépen élték meg a beregszászi járásban a hitöket az emberek, hogy egyszerűen nem tudtam belékötni. Olyan szeretettel voltak egymás iránt, annyira tudtak egymásnak segíteni a bajban, hogy rádöbbentem, hogy nagyon is hitelesek a szüleim, és az a közösség, amikben élek. És rá kellett döbbennem arra, hogy amit az iskolában tanítanak, az úgy nem igaz. Ezért választottam én azt, hogy megmaradok a hitemnél. Igaz, papi szemináriumban nem mehettem, sőt, Kárpátalján nagyon vigyáztak arra, hogy magyarok ne menjenek humán szakra, történelem szakra, pláne ne menjenek, még magyar irodalmi és nyelvszakot még eltűrték, de történelem szakra senki nem mehetett, vagy csak nagyon ritkán, vagy a belügy engedélyével. És azért, ha a magyar gyerekek érvényesülni akartak, akkor rá szakra mentek. És így lettem én villamosmérnök. De én szakközépiskolába kezdtem, mert nem tudtam az orosz nyelvet. Meg kellett tanulnom az orosz nyelvet, megtanultam az orosz nyelvet. Voltam 2 évet katona, egy nagyon szép helyet, amit nagyon kevesen láttam belőle, Szentpéterváron, hisz az erdőben voltunk bezárva 2 évig, de azért kivittek néha-néha megnézni a várost, így láttam az Ermitást is, láttam Szentpétervárnak a szépségeit, a Szent Izsák székesegyházat, láttam, amik ateista múzeumnak alakították át, benne a nagy ingával, amikkel mutatták, hogy forog a föld. És mikor hazajöttem katonaságtól, akkor elmentem egy technikumba tanulni villamosmérnöknek, azt befejeztem, és villamosmérnöként dolgoztam a 90-es évekig, amikor jött a rendszerváltás, a glasnost, meg a perestroika, az idősebbek biztos ismerik ezeket a kifejezéseket, ezeket a frázisokat, és visszakaptuk, visszaigényelhettük a templomainkat. Nagyon érdekes volt, mert a család az mindig, már szétszóródtunk, de egy találkozási pontunk volt, Beregszászba jártunk a római katolikus templomba, hisz a görög katolikus templomok be voltak zárva. És egyszer bementem a templomba, na volt úgy, hogy a családból egy-két tag hiányzott, de mindig, minden vasárnap a nagy misén ott volt az Egressy találkozó, és akkor ott találkoztunk. És bementem, és nincsenek a szüleim, nagyszüleim, egy vasárnap, 2 vasárnap, 3 vasárnap, és már elmentem haza, mert már én közben megnősültem, máshol laktam, és megkérdem, hogy apám, már nem járnak templomba? Szóval, dehogy nem, fiam, azt mondja, visszaadták a vallásomat. vallásunkat, és kérdeztem melyiket, hát a görögkatolikust. És hát hova járnak? Hát ide a temetőbe, mert a templomot nem kaptuk vissza. Kaptunk egy papot, Szabó Konstantin atyát, és mi nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk. És én is elmentem a következő vasárnap, már nem Beregszázba templomba, hanem Dédába, a szülő helyemre, falvamban, ahol csak ugyan fel volt állítva a sátor, és ott imádkoztak a görög katolikusok. Ez másfél évig volt így, míg aztán sikerült visszaszereznünk a templomainkat. Ez magyar helyeken sokkal könnyebben ment, hiszen a magyarok nem vallották magukat pravoszlávnak, és igyekeztek a templomaikat visszaszerezni, és vissza is kapták ezeket a templomokat. És mikor az első templomban történő szent liturgia volt, akkor kijött dr. Ortutai Elemér és Bendász István történész atyák, akkor még nem ismertem őket, és nagy szeretettel és nagy eufóliával vettük vissza a saját templomainkat. Ez, nem tudom, hogy mennyire érzékelhető ez a Magyarországon élőknek. Csak még egy momentumot hadd mondjak el ebből, hogy mit jelent nekünk az, hogy görögkatolikusnak lenni és magyarnak. Tehát 89. december 31-én, és január, bocsánat, 90. január 1-én voltunk benne a templomban, Beregszázban, és az öreg orgonista bácsinak, aki 70-en már túl volt, és egy szilánk volt a szíve mellett, azt mondták, akármikor meghalhat, az ujjai rátévedtek a magyar himnuszra. Nem énekelhettük nagyon sokáig. És mi azt ott akkor visszavonulva a templomba elénekeltük, és nem akartunk elmenni. Tehát olyan nagy eufóliukus öröm töltött el az embereket, hogy végül énekelhetjük a magyar himnuszunkat magyarul, imádkozhatunk magyarul, visszakapjuk a templomainkat, és ez nagyon jó érzés volt. Nagyon rögös út, de nagyon jó érzés. És mikor Dédába is visszakaptuk a templomot, akkor, ahogy találkoztam ebben a két atyával, akkor megjegyezte a dr. Ortutai Elemér atya, hogy fiú, te nem akarsz tanulni? Pappá lenni? Hát mondom, Elemér atya, én mindig templomba járó voltam, nem áll messze tőlem, csak hát én már villamosmérnök vagyok, szóval gyere fel hozzám egy beszélgetésre. És fölmentem hozzá Ungvárra egy beszélgetésre, és ott maradtam 4 évig. 4 évet tanultam az ő szemináriumában. Én a földalatti szemináriumban jártam, az egyszemélyes teológiára, ahol olyan konspirációs dolgok voltak, hogy nem tudtunk egymásról.
Hogyan élte meg ezt a beszélgetést? Mi volt önre olyan nagy hatással, hogy végül mégiscsak azt gondolta, hogy hát lehet, hogy valamilyen más hivatásban leszek a legboldogabb?
Én ezt úgy értem meg az egészet, hogy én nagyon láttam, hogy az a régi társadalom, amikben én olyan jól éreztem magamat, az öreg bölcsek, azok lassan kihalnak. És a következő generáció, azok már nagyon képzettek szakmailag, de nincs mellettük az a bölcsesség, ami ezekben az emberekben volt. Nagyon szerettem ennek az öreg embereknek a társaságát, mert nagyon mély bölcsességet mondtak el, egyszerű dolgokat, de mély bölcsességeket, ami tőlünk el volt zárva, hisz tőlünk nagyon sok minden el volt zárva. A magyar irodalom azért nagyon átjött a határon, mert a szépirodalmi könyvek, amik megjelentek Budapesten, egy hét múlva már beregszászi piacon lehetett vásárolni. Tehát ott, hol a Verne sorozat, a Jókai sorozat, a többi sorozat, a Delfin könyvek, meg a Sirály könyvek, azok mind ott voltak, hisz édesapám is és édesanyám is nagyon szerettek olvasni. És én hiányoltam abban a társadalomban már azt a régi kollégialitást, azt az összefogást, ami volt. Utána már rájöttem, hogy miért, azért, mert ezek az emberek, akik így összejöttek, azok öreg diákok voltak, és egy iskolának a képviselő voltak, amit már mi nem kaptunk meg, és a szüleink sem kapták meg, mert nem engedték őket, hogy ilyen iskolákba járjanak.
És akkor az volt az ominózus beszélgetés utána, amikor mondta az atya, hogy fölhívta,
igen.
És beszélgessünk, és
igen, és akkor
gyere,
igen, megadta a telefonszámát, és én fölhívtam, fölmentem, és ő rögtön levizsgáztatott.
Hát azt hogy lehet?
Hát úgy lehet, hogy ülj le. Akkor diktálok neked egy szöveget magyarul. leírtam a szöveget, megnézte, hát itt van egy hiba, meg itt van egy hiba benne, és mondja. És akkor kitesz egy lapot, és matematikát. A matematika nekem nem volt probléma, másodfokú, harmadfokú, negyedfokú, hogy nem voltak problémák ezek, mert ugye főiskola után voltam, megoldottam. És azt mondja, hogy fel vagy véve a teológiára. Hát mondom, erre csak arról volt, hogy beszélgetünk. Na azt, hogy gyere, csak tanulgass egy kicsit, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Mondom, így jó. Tehát én nem mondom, hogy én rögtön pap leszek. Tehát egy kicsit tanulgassunk, mert én nem, tehát távol áll tőlem az egész. Nem látok bele az egésznek a helyzetébe, hogy mi van benne, hogy lesz. Tehát én ezeket nem látom, ezeket a dolgokat. És ha fog menni a dolog, akkor próbáljuk meg. Iszonyú pap hiány volt. Szemedi János püspökhöz mentek a hívek, hogy visszakaptuk a templomot, tessék nekünk papot adni. Szemedi János püspök mindig benyúlt a zsebébe, kihúzta és nyújtotta. Ennyi papom van. Ennyi. Nincs papom. Hát még a 90-es években is nagyon kevés pap volt. Hát most képzeljék el, az első kinevezésemet megkapom 86-ba Palágy Komorócra, azt se tudtam, hol van. Meg kellett néznem a térképen, hogy merre van, és ez Csap-Ungvár útvonal, baloldalára eső településekben én voltam az egyetlen görögkatolikus pap. Tehát az Ungvár járásban 2 magyar nyelvű görögkatolikus pap van, most 4-en látják el ezt a helyet, ezeket a helyeket.
Tehát elkezdődött, itt volt ez a felvételi, lerövidített felvételi, és utána elkezdődtek ezek a dolgok, elkezdődtek a tanulmányai, utána hogyan a szívében hogyan változtak meg a dolgok, és hogyan lett ez ennyire fontos végül is, hogy erre fele ment tovább?
A radikális döntéseket kellett hozni, és ez nem ment volna a feleségem beleegyezése nélkül, mert mikor az egész elkezdődött, akkor azt mondta elemi atya, hogy csak akkor csináljuk, hogy a feleséged beleegyez. A dolgokban, és hogyha végigmentsz a tanulmányaidon, akkor felszentelnek pappá. És a feleségem nagyon fogta a fejét, mert mondta, hogy én soha nem akartam papné lenni. Nem akartam papné lenni, és soha nem akartam ezt választani. Neki a szakmája minőségi ellenőr, és soha messzállt mindig tőle, és ezek a dolgok. De aztán látta, hogy én nagyon belelkesedtem az egész dologra, és hagyta, hogy tanuljak. Na most ez a tanulás, ez úgy ment, hogy én minden hónapban mentem fel hozzá egyszer-kétszer. Ezért munkahelyet is kellett változtatnom, mert addig én bent voltam, egy üzemben dolgoztam, és utána elvállaltam a villamosmérnöki állást, ami azt jelentette, hogy 2 hetente kellett nekünk Ungvárra fölvinni analízra mindenféle műszereket, és lehozni másokat, és nekem ez nagyon jó volt, mert volt szolgálati autóm, vittem fel a műszereket, még a műszereket ellenőrizték, én addig mentem Elemér bácsihoz. És akkor nagyon sokáig nem is tudták, hogy én papnak készülök, de a 3. év után már ez kiderült, egyszerűen már nem tudtam, mert már annyira sok volt a tanulmány, hogy nem győztem a 2 helyet, és akkor fölmondtam a munkahelyemet. Akkor már egyértelmű lett, hogy számomra, hogy el fog érkezni a fölszentelésének az időpontja.
És a fölszentelés ez milyen élményeket köt?
Nem templomba szenteltek, hanem a püspök atyának az irodájában. 94-ben még mindig olyan nagy volt a félelem. 4 év, na most képzeljük, hogy 4 év telt el a Ukrajna függetlenség válásánál. De a belügyi szolgálat ugyanúgy dolgozott. 92-ben Elemér bácsinál 8 órás házkutatás volt. 8 órás. És nagy fájdalma volt, mert akkor volt meghirdetve, hogy le lehet fordítani az egyházjogot, a CISZ-t, és azt Erdő Péter bíboros úr fordította le, ő is lefordította. 80%-a kész volt a munkának, és azt elvitték, soha nem kapta meg. Tehát látjuk, hogy azért nem ment olyan könnyen ezek a dolgok. Nagyon nehéz idők voltak, nagyon nagy volt a szegénység. És mikor a fölszenteléshez érte a dolog, akkor Mária Pócson voltam lelki gyakorlaton, 3 napos lelki gyakorlaton a bazilit atyáknál, amikor szólt a telefon, és püspök úr hazarendelt. A másik nap szólt a telefon, hogy 3. nap után rögtön menjek haza, mert fel fog szentelni, mert annyira nagy a pap hiány, hogy most már tűrhetetlen az állapot, és akkor egyel kevesebb kérelmező lesz a közösségből, hogy adjon nekik papot. És 94. augusztus 27-én az irodájába szentelt fel, mert nem merte nyíltan felvállalni, kettőnköt szentelt fel, akkor az orosz Mihály atyát meg engem, és utána, amikor kijöttünk, akkor kezembe nyomtörült a kinevezést, hogy Mencz Palay Komorosz, és újra szervezed a közösségeket. És hát elkezdődött az újra szervezési munka, hisz bezárt templomat éppen, hogy visszadták, parókia nem volt, ahol lakni lehetett, a másik közösségekben semmi nem volt, el kellett indítani mindenfele a görögkatolikus életet. És lassan elindultunk az úton. Hogy mennyire nehezen indultunk el, az is tükrözi, hogy semmi nem volt. Most tudni kell azt, hogy Ungvárt a másik világháború nagyon sokat bombázták. Na de voltak olyan pilóták, akik nem mertek elmenni Ungvárig, azok kiengedték hamarabb a bombákat, és a Palay Komorosz az is kapott bombatámadást, és mivel a templom elég szélen van a falu szélén, azt is egy-két helyen eltalálta a bombák, és azokat a 45 után nem nagyon hagyták helyre hozni. Tehát azt akarták, hogy a templomok azok záródjanak be. De viszont az emberek nagyon ügyesen ezeket mindig kijavították, és nem hagyták a templomot tönkre menni, hanem megtartották a 90-es évekig, amikor visszakaptuk a templomot nagyon rossz állapotba, és ezeket föl kellett újítani. És elindult a közösségépítő munka, és elindult a parókiák, templomok építési munkája. Ez nagyon nehéz folyamat volt. És ide tartozik egy, ami számomra nagyon kedves élmény volt, hogy az egyik templom búcsúra átjött a szomszéd Szlovákiából az atya a határon keresztül. Mert Palay Komorosz szomszédos Dobóruszkával. Azzal a Dobóruszkával, ahol Dobó István van eltemetve. Dobó Istvánnak a sírja van. És ott van egy falu, amiket úgy hívnak, hogy Kis-Szelmenc, ahol a falu közepén megy keresztül a határ. Kis-Szelmenc maradt a Szovjetunióba, Nagy-Szelmenc pedig maradt Szlovákiában. Igen ám, csak a Kis-Szelmenciek mind görögkatolikusok, és a templom pedig a már túloldalt maradt. Ezen az oldalt pedig volt egy úri kápolna, azt nem zárták be, és oda jártak a római katolikus testvérekkel. Ez a nagy élmény fűződik hozzá, hogy elkezdtük gondolkodni, hogy miért ne nyitnák meg itt a határt Kis-Szelmenc és Nagy-Szelmenc között. És akkor írtunk a kárpáti megyei főnöknek egy levelet, amiben kérjük, hogy nyissák meg a határt. És bementünk hozzá, bevittük ezt a kérdést, és mondta, fiúk, hülyeségé, ne foglalkozzatok, ezt a határt soha nem fogják megnyitni. És mondja a polgármester, az Ilár József barátom, azt, hogy fel kell ráhívni a figyelmünket. Hát hogy? Hát mondom, hát menjünk ki a határa zászlókkal. Te mondom, ide néz, hogy kimegyek a határa zászlókkal, engem a püspök holnap innen rögtön eltesz. Hát csináltuk egy okot, hogy miért megyünk ki. És akkor azt milyen ok legyen? Mondom, tehetek oda egy keresztet, és kimegyünk vasárnap megszentelni. Szombat este odaállítottak egy keresztet. Mi vasárnap a liturgia után kimentünk megszentelni, plusz György nap volt, megszenteltük mellett ott egy kis buzatábla, a buzát is megszenteltük, és kijött a Duna TV is. Másik oldalról a Szlovákiából eljönnek. Ebből született egy film is, a Duna TV ezt mutatta, a Kis Berlin a címe ennek a filmnek. És mi ott vagyunk, megszentjük a keresztet, de képzeljék el, hogy nem érkeztük befejezni a szertartást, már teherautók ott álltak, a katonák kutyákkal, géppisztolyokkal, azt hitték, hogy meg akartjuk rohamozni a határt, és nagyon nagy felhajtást tett belőle, de viszont ez oda eredményezett, oda vezetett, hogy erre felfigyelt az Amerika Emberi Jogi Bizottság, és elhívták a polgármestert, hogy tartson egy előadást az amerikai parlamentben, és ennek a nyomásán kapcsán képzeljék el, Szovjetunióban és Ukrajnában élő magyarok, Szlovákiában élő magyarok megnyitnak egy határt. És ez a határ most is nyitva van, és az emberek átjárnak rajta.
Hogyan tudná ezt megfogalmazni, hogy ezzel kapcsolatban hálát érez?
Nagyon szépen fejezi ki a görögkatolikus liturgia ezt a hálát. Láttuk az igazi világosságot, megtaláltuk az igaz hitet, imádjuk az oszthatatlan szent háromságot, mert ez üdvözített minket. Én úgy gondolom, hogy ha én erre gondolok a saját hálámra, akkor, és ezt mindenkinek tudom tanácsolni, hogy a Jóisten csak úgy segíti az embereket, hogyha a lehetőségeket, amiket az élet elébe gördít, azokat bevállalják. És végigmennek azon az úton, amit az élet ad, nem a sors, amit a Jóisten ad.
Na most, ha fölteszem a kérdést, mi lenne akkor, mi lett volna akkor, hogy én akkor azt mondom elő, bár csak köszönöm szépen, én nekem nagyon jó foglalkozásom van, én nagyon szépen megélek belőle, tehát én nem akarok ebben tovább menni, akkor nem éltem volna át ezeket a dolgokat, amit átéltem. Tehát nem tudtam volna annyi dolgot tenni sem a Jóistenért, sem az ott élő kis magyarságért. Mert mikor ezt a mondatot választottam, hogy elküldött engem, hogy örömét vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szíveket, ezt láttam, hogy szétesik egy társadalom. És a társadalom szétesésével jönnek a társadalmi problémák. A válások, az alkoholizmus, a nem törődömség. Mikor egy társadalom kezd lecsúszni egy szintről még lejjebb. És nagyon fontos, hogy az embernek mindig legyen kire fölnéznie. Én úgy gondolom, hogy mi emberláncba vagyunk. Tehát nekem is van ember, akire fölnézek. De rám is vannak, akik fölnéznek. És ez az emberlánc, ez így alakul ki, és így azért attól szép, hogy mindig van, aki előttünk jár, és aki utánunk jár, azokat nem nézzük le, hanem hívjuk, hogy gyertek erre. Erre érdemes jönni, mert kitapostuk az utat. És ezt élem meg a papságomban is, hogy nagyon sokan, Kárpátalján most sem könnyű a helyzet, nem könnyű élni, hogy nagyon sokan bennünk bíznak, akik ott vagyunk, és minden nap tesszük a dolgainkat. És építsük azt a hazát, azt a hitet, amikben beleszületünk, és ahol az Isten minket rendelt. Tehát itt nem állt meg az élet, mert hál' Istennek azért, ha megnézzük Kárpátalján csak a papi helyzetet a görögkatolikus oldalon, a magyar görögkatolikus oldalon, ott 18 pap látja el a szolgálatot. És nincs paphiány nálunk. Tehát teljes lefedettséggel működik a magyar görögkatolikus esperesi kerület a beregszászi járás keretében. Plusz intézményeink vannak. Most tanuljuk meg azt, amit Magyarországon már igen tudnak, hogy van a Szojka Sándor görögkatolikus liceum, amelyiknek 5 évig voltam az intézményvezetője, akkor most Jánosiban 2016-ban beindítottuk a görögkatolikus óvodát. Most egy szakközépiskolát veszünk át fele, mert én úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy van a templom, és a templom azért jó, hogy van, mert a kapcsolatot tartunk az Istennel. De a jövőnk az intézményekben van, amiben a gyerekeket megtanítjuk keresztény módon élni, és keresztény értékek szerint vinni az életvitelüket és dolgozni. Ez a legfontosabb. Én látom Magyarországon is, hogy mennyit filóznak rajta, hogy most vegyük át az intézményt, ne vegyük át az intézményt. Minden intézménynek az átvitele nagy problémával jár. De én mindenkit tudok biztatni, csak tessék átvenni az intézményt. Ebben vannak a jövők. Ki kell nevelnünk nekünk azokat a fiatalokat, amikből jó keresztény bankár lesz, keresztény könyvelő lesz, keresztény rendőr lesz, keresztény miniszter lesz, és így tovább, hogy legyen utánpótlás a kereszténységnek. Mert ez viszi tovább Magyarországot, ez viszi tovább hitünket.
Köszönöm szépen.
Kérem szépen.
Nagyon szépen köszönöm. A beszélgetést Egressy Miklós görögkatolikus lelkésszel beszélgettünk. Köszönöm.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió. Egyúton nemzetközi zarándoknap augusztus 24-én. Lassan igazi hagyománnyá érik, hogy minden évben a Nagyboldogasszony ünnepe utáni hétvégén zarándokok ezre indulnak el a Mária úton egy közös célért ajánlva zarándoklatukat. Csatlakozz idén te is bármelyik zarándok szakaszhoz. Tegyünk együtt az édesapákért. Egy zarándoklat során megoszthatjuk zarándoktársainkkal fájdalmunkat vagy boldogságunkat, tanulhatunk egymás hibáiból, megoldást, eszközt adhatunk az útkereső kezébe, ezért reméljük, hogy azok is szép számmal csatlakoznak majd, akik csak készülnek az apaságra. Az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapnak idén van egy másik vállalása is. Aláírásgyűjtéssel kívánjuk támogatni Böjte Csaba testvér kezdeményezését, hogy június 1-e legyen a Gyermek Jézus ünnepe. Kérjük, aláírásoddal csatlakozz kezdeményezésünkhöz. A zarándoknap szakaszairól, programjairól részletes információk a Mária út és az Egy úton honlapján, illetve a Facebook oldalán találhatók. Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.